Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Kulka Jánosról írt könyvet Gyárfás Dorka. Október 28-án a Corvina kiadó gondozásában jelenik meg a Kulka című kötet, amelyben őszinte vallomásokon keresztül rajzolódik ki a Nemzet színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas színművész portréja. Gyárfás Dorka elmondása szerint a Kulka nem szokványos színészkönyv, sokkal inkább egy ember portréja. Egy olyan emberé, aki megjárta a halált, visszajött onnan, de sok mindent elveszített. Nem tud többé sportolni, főzni, monológokat vagy verseket mondani, nem beszél már angolul vagy franciául, nehezen jár, és állandó fájdalom gyötri. Számos olyan dolgot hagyott hátra, ami a korábbi életének fontos része és örömforrása volt. Hiányokkal él, de nem sír vissza semmit, most mégis elindulunk vele hátrafelé, felkeressük az élete fontos helyszíneit, elvisszük magunkkal a barátait, és ránézünk az egészre, megvizsgáljuk, mi formálta, mi marad belőle, mi az, ami igazán fontos. Írja Gyárfás Dorka, aki elkísérte Kulka Jánost ezen az úton. A Corvina kiadó ajánlója szerint szívbemarkolóan őszinte vallomások, abszurd humor és csodálatos fotók várják az olvasókat az év egyik legkülönlegesebb portrékönyvében. Kulka Jánosért 2016 áprilisában egy egész ország aggódott, miután sztrókot kapott, az orvosok életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A színművész azóta már ismét színpadra lépett, 2022-ben pedig főszerepet vállalta a Játszma című filmben. Alakításával elnyerte a Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb férfi főszereplőjének járó díját. Idén májusban a Nemzet színészévé választották, idén pedig a Jurányi Ház Halál Velencében című előadásában tér vissza a színpadra.
Színház.
Jogos felvetés, vita színházi előadás a lakhatás kérdésköréről. Az utcajogász 11. születésnapján, szeptember 27-én különleges utcaszínházi produkcióra invitálja az érdeklődőket a Szivák Tóth Viktor és Bornánszky Anna által vezetett előadás során színházi jelenetekkel mutatnak rá napjaink egyik legégetőbb szociális kihívására. A lakhatási kérdések alapvetően határozzák meg legtöbbünk életét. Kiadásaink legnagyobb hányadát erre a célra fordítjuk, így döntő tényező abban, hogy milyen munkát vállalunk, mennyiért, hány órában, hogy mit vagyunk hajlandóak feláldozni azért, hogy olyan helyen élhessünk, ahol igazán szeretnénk. Nem véletlen, hogy manapság annyi szó esik az otthonteremtésről. A szó azonban veszélyes fegyver. Ragad magadhoz, hogy azokat a kérdéseket is feltehesd, amelyek nem kaptak eddig hangot, fogalmaz az Utcajogász Egyesület közleményében. Mint írják, a Vita Színház során színházi jelenetekkel emelnek ki egy-egy fontos témát, hogy aztán alaposan megvitassák azt. Szakértőként az Utcajogász Egyesület tagjai is felszólalnak, akiknek a résztvevők közvetlenül is feltehetik a kérdéseiket. A Jogos Felvetés című produkciót Szivák Tóth Viktor író rendezőjével a Szkéni Színház Rakpart 3 elnevezésű drámapedagógiai csoportjának szakmai vezetője, valamint Bornánszky Anna, a Káva Színház színész dráma tanára vezeti.
Koncert.
Dupla koncerttel ünnepel a 70 éves Szent István Filharmonikusok. Szeptember 28-án a Zeneakadémián, október 13-án pedig a Budapesti Kongresszusi Központban rendezik meg az együttes jubileumi koncertjét. A Szent István zenei műhelyben a világon egyedülálló módon fonódik össze egy köznevelési intézmény, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja, a Szent István zenei műhely tehetséggondozó tevékenysége és egy hivatásos szimfonikus zenekar, a Szent István Filharmonikusok mindennapi munkája, hidat teremtve az iskolapad és a professzionális muzsikus pályak között. A kezdetektől meghatározó Istvános érték, a közösség formáló gondolkodás, amely a zenekarnak is filozófiája. A Szent István Filharmonikusok gyökereit megőrizte már a nagyon erős, mindenki számára nyilvánvaló identitása a művészettel való nevelés lett.
Tudomány.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ma délután 3 órától egészen este 10:30-ig a Baj Zoltán Kutatóközpontban ismét megrendezik a kutatók éjszakáját, ahol a tudomány és a fenntarthatóság találkozik. Az idei programsorozatról a Baj Zoltán Kutatóintézet divízió igazgatójával, Vida Ádámmal beszélgettem.
Mik lesznek a kiemelt programok, most mivel próbálják elcsábítani ide az érdeklődőket?
Ez az év az alapvetően a fenntarthatóságról szól, nem csak Magyarországon, hanem Európában és az egész világban. Tehát nálunk a Baj Zoltán Kutatóközpontnál nagyjából a fenntarthatóság köré építettük az egész programot. Lesz szó műanyagokról, körkörös gazdálkodásról, tudománykommunikáció felelős szerepéről, és mindezek mellé olyan programokat szeretnénk kínálni, amelyek interaktívak, tehát hogyha ellátogatnak hozzánk családok, a kisgyerektől kezdve a nagyszülőkig, bárki találjon magának olyan hasznos programot, amellyel gyakorlatilag egy megtapasztalássá tudja transformálni azt, amiről eddig csak beszédet hallott.
Lesz konkrétan például hulladékgazdálkodásról kerekasztal beszélgetés, amiben részt is vesz a Baj Zoltán Kutatóközpont. Ebben egy kicsit esetleg el tudunk merülni, hogy itt milyen megközelítések lehetnek érdekesek?
Hogyne, ugye meghívtuk a MOHU-t, ugye nagyon sok embert érdekel mostanában ez a visszaváltási rendszer, amely elindult Magyarországon. Hát úgy gondoltuk, hogy a leghitelesebb szereplője nyilvánvalóan a MOHU lenne, és nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat a kerekasztalba. Emellett igyekeztünk reprezentálni egy olyan hálózatot, amely termékeket visz a piacra, tehát egy CBA-ra gondolok egész konkrétan, ők is ott ülnek majd a kerekasztal beszélgetésen, és a Szent Király is elfogadta a meghívásunkat, tehát egy olyan kerekasztal beszélgetésről lesz majd szó, ahol ezek a szereplők ülnek majd ott, és egy kutatóközpont, egy olyan kutatóközpont, aminek vannak olyan fejlesztései, amelyek például érinthetik a műanyagok kérdéskörét is, ugyanis kutatóközpontunkban van egy olyan projekt, ami biológiai alapú polimerekkel foglalkozik, és ez egy új alternatíva tud lenni a polioleszinek, tehát a kőolajból készült műanyagok után.
Említette a bevezetőben a tudománykommunikáció megjelenését is, azonban látom, hogy itt azért az influencerek szerepe felől közelítik ezt a témakört. Mennyire felkészült most egyébként a tudományos szféra arra, hogy akár influencerekkel továbbítsa az üzenetét? Vannak-e megfelelő közvetítő emberek? Van-e erre most erőforrása a tudományos szférának? Felkészült-e már?
Muszáj, hogy legyen erőforrása, ugyanis átalakul a világ és a kommunikációs csatornák is ezzel együtt alakulnak, tehát azok a régióbeli platformok, amelyek eddig működtek, azok továbbra is működnek természetesen, de például az új generációkat már nehezebb megérinteni ezen a szinten. Nagyon jó a kérdése, mert az, hogy valaki influencer, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy érti is azt, miről beszél. Mi azt valljuk, hogy csak megbízhatóan, transzparensen felkészülten szabad elkezdeni megszólalni ezekről a témákról. Ezért is igyekeztünk olyan véleményvezéreket választani és meghívni, akikben mi hiszünk. Tehát lesz egy tudományos villamosunk a városban, egy 47-es, egész napjában, jobban mondva délután 3-tól este 11-ig. Ott is meg fognak jelenni az influencerek, és lesz egy influencer kerekasztal beszélgetés is. Itt többek között arról is lesz szó, hogy hogyan lehet ezt hitelesen csinálni. Mindenkinek ajánlom ezt a programot is.
Igen, a kutatók villamosa mellett még sztár vendég fellépője is lesz az Ivan and the Parazol az eseménynek, illetve állandó programok is lesznek, még ezekről ejtsünk néhány szót, hogy milyen aktivitással foglalkoznak, feltételezem akkor ez is a fenntarthatóság köré épül idén.
Igen, valamilyen aspektusban mindig csatlakozunk a fenntarthatósághoz, lesznek mikroszkópiák, optikai és elektronmikroszkópia, tehát a hozzánk látogatók betehetnek bármilyen tárgyat is megvizsgálhatják majd nagyításban, hogy mit látnak. Ez olyan szinten tud kapcsolódni a fenntarthatósághoz, hogy lehet például mikroműanyagot keresni, meg lehet nézni, hogy egy egyszerű zsebpiszokban mi minden benne van. Ezen kívül lesznek kémia óráink, amelyek csak álcázottan kémia órák, mert minden egyes kísérlet, amelyet bemutatunk, valamilyen hasznos praktikát fog tartalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egy picit kevesebb egyszer felhasználásával a sima hétköznapi dolgainkat, például egy vízkőoldást megcsinálni. Ezen felül lesz még egy csomó interaktív pontunk, tehát kitelepül például a KSZIF is, itt levegőminőségmérések lesznek, és egy csomó olyan program, aktivitás, amely valamilyen formában, de mindegyik kapcsolódik a fenntarthatósághoz.
Vida Ádámot, a Baj Zoltán Kutatóintézet divízió igazgatóját hallották az elmúlt percekben. Az esemény tehát a Baj Zoltán Kutatóközpontban lesz Budapesten, a Kondorfa utca 1-es szám alatt. Emellett érdemes megnézni a 47-es villamost, ami egy igazi kutató villamosként közlekedik a mai napon.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Magyarország borkultúráját a sokszínűség jellemzi. A finom bor állandó kísérője örömünknek, bánatunknak. De nem csak a bor mesél emlékezetes történeteket, hanem a táj is, ahonnan származik. Egribi kavér, Eger a szőlőtermesztés otthona. Mesebeli kis utcáival, történelmi múltjával, gyógyfürdőivel és festői tájaival Eger kétségkívül sokunk szívébe belopta már magát. Ám ami igazán híressé teszi ezt a különleges várost, az nem más, mint a környék borvidéke. Az Eger környéki pincészetek egyik legfontosabb helyszíne a Szépasszonyvölgy. Bár a borrégió lávakőzetes talajának köszönhetően a fehér szőlő fajtáinak kedvez, a bor, mely mindenkinek elsőre beugrik a városról, az egribi kavér. A hírhedt bor Magyarország első eredetvédett bora, több szőlőfajtából készül. Cabernet Franc, villány. Bár egy alapvetően francia eredetű italról van szó, villányban is otthonra talált. Szakértők szerint a terület kiválóan alkalmas ennek a szőlőfajtának a termesztésére. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt évben villány adott otthont a Franc du Monde-nak, ami a fajtára fókuszáló nemzetközi borverseny. A Cabernet Franc mély színe, fűszeres, telt íze, tökéletes választás az őszi sétáink mellé. A villányi dűlőkben ugyanis a túrázás kihagyhatatlan program. Az őszi napsütésben a szőlőtőkék látványa is felemelő, és a környék megannyi látnivalóval csalogat. Kadarka, Szekszárd. Szekszárdon a legidősebb szőlőültetvények zöme, kadarka. A legtöbben őshonos Kárpát-medencei szőlőnek tartják, de a kadarka valójában balkáni eredetű. Mégis az idők során szinte összeolvadt a magyarsággal a története. Üde, gyümölcsös fajta, különleges aromával, úgy tartják igazi örömbor. Azonban nem csak ünneplés céljából érdemes Szekszárdra utazni, hiszen a város is rengeteg csodát rejteget. A borrajongóknak kötelező a régi vármegyeháza udvarán található borkút felkeresése, ahonnan ünnepnapokon vörös és fehér bor folyik korlátlan mennyiségben. Olasz Riesling, Balaton felvidék. Az olasz Riesling a Balaton vidékének egyik legjellegzetesebb bora, ráadásul egyesek szerint a legnépszerűbb is. Rendkívül sokszínű borról beszélünk, egész estét betöltő program lenne meghatározni a tulajdonságait. A régiónak összesen 6 borvidéke van. A Badacsonyi, a Balatonboglári, a Balaton felvidéki, a Balatonfüre, Csopaki, a Somlói és a Zalai, ám ezek közül kétségkívül a Badacsonyi örvend a legnagyobb népszerűségnek. Szürke barát Pannonhalma. A Pannonhalmi hegy szemedgyönyörködtető panorámájával és a tetejére épült apátsággal turisták sokaságát vonzza a környékre. Ám nem az apátság az egyetlen, ami Pannonhalmát híressé és látogatottá tette, hanem azok a minőségi nedűk is, amelyek itt találhatóak, többek között a szürke barát. A kolostorokban gazdag kultúrája volt a szőlőtermesztésnek, a szürke barát nevét a pálos rend tagjainak szürke csuhája ihlette. A legenda szerint a szerzetesek olyan szőlőt kerestek, ami cukor hozzáadása nélkül is kellemesen édes bort ad. Erre azért volt szükség, mert a misebort tilos volt édesíteni vagy vegyíteni. Így esett végül a választás a szürke barátra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Csak néhány nap választja el az egzotikus szépségű Veronikát, hogy beteljesüljön az álma, és egyetemi tanár legyen, úgy érzi élete rendben van, de a legjobb barátja furcsa ajándékkal lepi meg, ami miatt elkerülhetetlenné válik, hogy foglalkozzon azzal, ami sosem érdekelte, a származása. Nyomozni kezd, és útja a festői szépségű, az európai kultúrától sok tekintetben idegen szigetre vezet. Egy különleges, egyedi gyöngysor segít, hogy megtalálja a gyökereit. A Borneo gyöngyei két idősíkon fut, mindkettő rendkívül izgalmas, és ugyanígy sodorja az olvasót az Andalúz örökség is, egy korábbi regény, amelyben a főhős, egy budapesti galéria fiatal kurátora, egy nap megdöbbentő felismerésre jut, rájön, hogy édesanyja éveken át hazudott a családjának. A lány egy spanyol ügyvédi irodából érkező levél miatt kezd kutatni, sőt elutazik Spanyolországba is, és Andalúzia mesés városaiban próbálja megérteni családja szövevényes történetét. Semmi sem az, aminek látszik. Elhallgatások titkok, titkok, békjók és a szerelem ereje, ez a regény is csodálatos utazás. A borítókon a Pálmai Lantos Éva írói álnevet látjuk, vendégem a stúdióban a két szerző, Vancsó Éva író műfordító és Szélesi Sándor író forgatókönyvíró. A Borneo gyöngyei az új regény. Természetesen arra kérdezek rá először, hogy ez a meglepő helyszín volt meg először, vagy a főszereplő karaktere indította el a történetet a fejükben.
Konkrétan arra nem emlékszem, hogy hol voltunk, vagy mi volt az a pillanat, csak arra, hogy arról beszélgettünk, hogy akkor el kéne kezdeni tervezni a második regényt, és azt hiszem azt, hogy ez Borneo legyen, ebben egy pillanatig sem volt kétség, mert az összes dél-kelet-ázsiai hely közül, ahol voltunk, abból Borneo volt a legnagyobb szerelem. Harsogó, vadzöld dzsungellel borított, több ezer méteres hegyek vannak, amik aztán belefutnak a tengerbe. Eszméletlenül szép, fenséges a borneói természeti környezet, amellett, hogy a kultúra és az emberek is zseniálisak. Tehát azt mondanám, hogy ez az a sziget, ahol igazából minden együtt volt, amitől az ember bele tud szeretni egy helybe.
Ez mind átjön a regényben, és közben a történelmi szálban pedig hihetetlen, kegyetlen, véres harcok, háborúk, konfliktusok vannak itt leírva, vagy micsoda kontraszt ez.
Nagyon kemény időszak volt a 19. század közepe Borneón. Ugye hajózási terület, tehát a brit kelet-indiai társaság koncesziói, a kínai hajósok, a maláj kalózók, a fejvadászok kalózai, ugye a dajak kalózok, mind-mind hemzsegtek a térségben, és mind-mind ópiumra, fegyverekre, aranyra, antimonra pályáztak, tehát nem volt könnyű dolga egyébként a szigetet megszerző, illetve hát Szaravakot, Kucsingot megszerző James Brooke-nak, de ezek a nációk, ezek a csoportok, ezek a rablók, kalózók, gazemberek, ezek uralták a 19. század közepét, tehát nem véletlen volt tényleg ilyen véres a szigetnek a történelme. Uh-huh. És amikor megjelent James Brooke egy brit hajóval és az ágyúival, és a kalózokat, illetve a kalóz tevékenységet egy kicsit visszaszorított, akkor a brunei szultán fia, ha jól emlékszem, neki ajándékozott egy várost. És ebben a városban kiépített egyfajta brit uralmat, de úgy építette ki ezt a brit uralmat, hogy nem tartozott a sziget sem a királynő alá, sem a brit kelet-indiai társaság alá. Tehát saját birtoka volt, és jó gazdaként az első dolga az volt, hogy rendet tegyen a szigeten. Tehát például a fejvadászokat megpróbálta leszoktatni a fejvadászatról. Nem ment könnyen, mert egészen fura módon űzték a fejek begyűjtését a helyiek a szigeten. James Brooke rendettet, fogalmazunk így, diplomáciával, ágyukkal, rábeszéléssel, ajándékokkal, tehát mindennel, ami rendelkezésére állt.
Visszatérünk még ide 1856-57-be, de Éva, beszéljünk arról, hogy mindenről, amit most hallottunk, arról semmit nem tudott a mai szálnak a főhőse, aki tulajdonképpen nagyon jól van a bőrében, jól érzi magát, egy biztonságos családban van, fiatal, gyönyörű, mi baja lehet?
Igen, ugye ő semmit sem tud erről, annyira semmit sem tud erről, hogy valójában a saját dél-kelet-ázsiai származásáról sem tud. Ugye egy tükörben nézve egész gyerekkorában csak annyi tűnt fel neki, hogy kreolosabb, barnásabb bőrszíne van, és szép sötét haja van, illetve érdekesség az, hogy ő tudja, hogy örökbe fogadták, de azt viszont nem, hogy akkor kik voltak a vér szerinti szülei.
De nem is érdekli. Nekem de úgy tűnik érdekli. A regény elején.
Nagyon érdekesnek tartom ennek a pszichológiáját egyébként, és a DNS-teszt, amit a főszereplő megcsinál, ugye nem teljesen pontosan ad meg rokonokat, de abban segít, hogy a genetikai eredmény alapján a világnak mely pontján van a te mintádhoz hasonló genetikai állományú ember. És ugye a főszereplő így tudja meg azt, ez talán még nem spoiler, hogy ő bizony a genetikája szerint nem Közép-Európából származik, hanem valahonnan egész messziről, ami mindenképp kérdéseket vet föl.
Ugye visszamegy oda, ahova a gyökerei szólítják, tehát látjuk a mai Borneót, a mai utcákat, a mai közeget, érezzük a mai levegőt, és érezzük az 1850-es évekbelit is. Hogyan született ez a két férfi, a két brit férfi, akik barátok, elvileg katonatársak, ők nagyon különböző karakterek, ugye az egyik ki akar mindent próbálni, ami ott veszélyes, nem tudom, ópiumot szívni, az egyiket nem zavarja a lánykereskedelem, a másik megőrült tőle, és segíteni akar, szóval, hogy annyi olyan nüansznyi dolog van, amivel megmutatod, hogy egyébként mi mindennel szembesült egy európai munkái ott ezen az idegen vidéken.
Egy írói fogás az, hogy egy olyan főszereplőt, vagy két olyan főszereplőt vezess be egy történetbe, akik nem ismernek semmit, tehát meg kell ismerniük az adott tájegységet, az adott kultúrát, és az olvasó velük együtt ismeri meg és halad. Az első kötetben, az Andalúz örökségben nem volt erre szükség, hiszen ha az ember azt mondja, hogy Habsburgottól, ha az ember azt mondja, hogy Frankó, ha az ember azt mondja, hogy Madrid, azt ismerik az olvasók, legalábbis képben vannak. Most ha azt mondom, hogy Jossház, vagy azt mondom, hogy Sir Raffles, vagy azt mondom, hogy Szingapúr, akkor nagy valószínűség szerint nincsen meg az az előismertség az olvasók nagy részének, ami szükséges ahhoz, hogy egyszerűen bedobjam őket a mély vízbe. Tehát egy írói fogás az, hogy olyan karaktereket keresek, akik nem ismerik ezt a tájat, ezt a civilizációt, ezt a kultúrát, és ahogy egyre mélyebbre haladunk velük együtt ismerjük meg.
Tulajdonképpen ez egy romantikus regény, mint ahogyan az Andalúz örökség is, és hogy ez a kulturális különbség, és az együttélés, és az együttélés lehetősége vagy szükségessége milyen különlegesen mutatkozik meg, amikor szerelmi szárról van szó, amikor két különböző kultúrából érkező embernek kellene egymásra találnia, és ez a mai szárban is, és a régiben is benne van.
Igen, a kulturális különbségek megugrása nagyon sok gond tud lenni egy kapcsolatban, meg összecsiszolódás, hogyha ez még hozzájön az is, hogy két teljesen ellentétes kultúrában nőtt föl a két ember, akkor ez bizony egy nehezítés. Igazából azt gondolom, hogy így magamban örök szerelmet jósoltam a szereplőimnek. Pont azért, mert azzal, hogy mind a ketten kultúrával foglalkoznak, és egy kicsit tanultak arról, hogy mit jelent más világok, a szokásait megismerni. Így azt remélem, hogy nekik akkor jó esélyük van arra, hogy ők belátóan, meg így a megismerésre összpontosítva tudnak fordulni a másiknak, mondjuk a családja, vagy a elsőre őrültségnek tűnő családi vagy kulturális szokások felé.
Itt az Andalúz örökségben ez a lány ugye szintén nem önszántából indult, tehát neki nem jut eszébe, hogy elmenjen Andalúziába, de valami családi titokra bukkan. De a történelmi szálban is Magyarországról indulunk.
Miközben Spanyolország történelmével foglalkoztam, nagyon sok érdekes dolog került elém. Tehát ez nekem is felfedezés. Mi? Nagyon kevesen tudják adott esetben, hogy az 56-os forradalom megsegítésére Franco tábornok 100 000 spanyol katonát akart Magyarországra küldeni. És meg is indult egyéb iránt a toborzás, ugye hatalmas segítséggel. Csak hogy az elindulni készülő hadsereget, azt a franciák nem engedték át a határon. Tehát azt mondták, hogy nincs az az Isten, hogy Frankónak a hadserege átgyalogoljon Európán. Ezt nagyon kevesen tudják például. Uh-huh. Vagy például a spanyol Marokkó, ugye itt az afrikai történéseit, az például valami hihetetlen kevés anyagot találtam róla, tehát nagyon nehéz volt belásnom magam a történelmi részébe spanyol Marokkó felbomlásának például.
Annyit el lehet mondani, hogy 56-ban menekülni kell egy családnak, orvos és felesége és lányuk, és végig viszed őket Bécsen, és onnan a különböző kapcsolatok révén Spanyolországba, és onnan Afrikába.
Viszonylag kevesen is pedig Spanyolországnak van egyetlen egy városa az afrikai kontinensen, így Marokkóba ágyazva, egy Ceuta nevű város, ami gyakorlatilag egy előretolt katonai helyőrség. Alapvetően magas kerítéssel van körülvéve, és a lakosság 80%-a az vagy katona, vagy a katonaságot kiszolgáló személyzet egyébként, mert ugye ez egy ilyen kapu Európába. Most is ott van, most is Spanyolország része, és egy nagyon speciális hely, mint egy kicsit megállt volna az idő.
Katinka is, az Andalúz örökség főhőse is útra kell, elmegy Sevillába, és aztán próbál nyomokat találni, hogy hol lehet az édesanyja, ugye hiába hívja a telefonon, nem találja meg, az édesanyja minden évben 2 hetet Andalúziában tölt, egy bizonyos wellness táborban, vagy nem. Ugye ezt nem lehet tudni, és akkor elkezd nyomozni ez a lány. Elmeséled, hogy milyen utat jár ő be?
Ugye Sevillába érkezik meg, mindig van valami apró nyom, ami alapján tovább tud haladni, és ugye a második város Cádiz, annak igazából az az oka, hogy valamiért nekünk Cádiz volt a nagy szerelem. Granada gyönyörű, Córdoba gyönyörű, Sevilla csodaszép, de valamiért, amikor Cádizba érkeztünk, akkor volt egy olyan érzésem egy nap a városban sétálgatás után, hogy én itt itthon vagyok. És aztán, hogy onnan tovább mennek Cadiztól egy 10-20 kilométerre egy Jerez de la Frontera nevű kisvárosba, annak már igazából az volt az oka, hogy akkor ott Cadiz környékén akartam továbbvinni a történetet. Ráadásul Jerez is az a típusú hely, ami annyira nem mint Ceuta, de azért nem a klasszikusan nagyon turista destináció, ahhoz képest, hogy a borvidékeiről, meg a borairól és a sherryről híres. A borból készült igazi spanyol sherry, azt ott hatalmas hordókban készítik, és így élnek emberek. Ennek van valami nagyon jó hangulata. Igazából tényleg azok kerültek bele a regénybe, amiben valamiért mi beleszerettünk.
Andaluz örökség és Borneo gyöngyei. A Pálmai Lantos Éva írói elnéven író Vancsó Éva és Szélesi Sándor volt a vendégem. A két kötet a General Press kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.